Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzük meg a következő feladatot. A feladat, amit meg kell csinálnunk, ugye az, hogy azonosítsa az aktorokat, use case-eket, majd készítsen több szintű use case diagramot. És a követelmények, amit kaptunk. A raktározási rendszer fejlesztése közben a következő user story érkezik a megrendelőtől. A raktárban több raktáros dolgozik, akik a csarnok egyik felében csak befelé pakolják az érkező csomagokat, illetve több, akik csak kitárolják az igényelt, nyilván kivett csomagokat. A betárolás során targoncán érkezik az egységrakomány. Ugye ideális volna, ha a csarnokba lépéskor a targonca vezető azonosítaná magát, ez történhet kártyavonalkóddal vagy felhasználó név jelszópárossal, valamint a rakományt is. Ugye a rakományon is lesz egy vonalkód, ezt kell leolvasni, vagy ha nem lehet leolvasni, akkor az azonosítót kell begépelni. Ezek után a képernyőn meg kell jelennie a termék kategóriájának, például élelmiszer, illetve az ügyfél adatainak, például ilyen-olyan Kft. Bizonyos ügyfelek kérhetik, hogy betároláskor és kitároláskor egyaránt legyen megmérve és vagy fényképezve a csomag. Amennyiben ez szükséges, a képernyőn meg kell jelenni az erre vonatkozó utasításnak. Tehát ugye a targoncás lássa, hogy akkor el kell vinni a fényképező állásra. A fényképező és súlymérő állomások külön helyet kapnak a csarnokban. Ezután meg kell mutatni a képernyőn a tárolási helyet. A targoncvezető számára ugye egy soroszlop magasság koordinátákkal tehetjük ezt meg, tehát mondjuk a 16. sor 4. oszlopának 2. emeletére kell tenni. A betarolás tényét ugye manuálisan meg kell erősíteni a folyamat végén, tehát a targoncvezető mondhatja, hogy igen, tényleg oda került a csomag. És kaptunk még néhány jegyzetet az elemzőktől. Ugye mivel nem célszerű külön mérni a csomagokat, hanem targoncástól, így azokat minden műszakkezdéssel le kell mérni, az eredményt tárolni. Tehát akkor a műszakkezdéssel ugye ott mondjuk a 8-as számú targoncát megmérjük, és kijön, hogy az 470 kiló. Ugye nyilván ebben tartozik a targoncvezetőnek a súlya. És akkor ugye az értelemszerűen a csomag súlya a teljes mérési eredmény, mínusz ugye ez a targonca plusz vezető súly lesz. Ugye műszakkezdéssel ugye össze kell rendelni a targoncvezetőt a járművel. Tehát tudnunk kell, hogy konkrét adott napon melyik műszakban a 16-os targoncát mondjuk Nagy Imre vezette. Ugye bizonyos számok a vonalkódban termékkategóriát jelölnek. Ezeket előre külön kell tárolni. Tehát célszerű lenne egy táblázatot készíteni valahol, ami mondjuk összerendeli, hogy a 16-ossal kezdődő vonalkódok azok élelmiszerek. Az opcionális fényképeket és mérési eredményeket a csomagokhoz kell rendelni. A raktár néha átrendezésre kerül, ezt biztosítani kell. A raktáron belül minden soroszlop emeletre csak kijelölt termékkategória helyezhető, de ez időnként módosulhat. Tehát például a 18. sor 3. oszlopának 4. helyére és 5. emeletére és mondjuk 6. emeletére csak élelmiszer rakható. Természetesen egy ügyfél több terméket is tárolhat, illetve minden termékhez több csomag tartozhat. A csomagon belüli darabszám ugyancsak ismert, tehát egy egységrakomány fülhallgató, mondjuk tartalmaz tényleg 100 darab terméket, 100 darab fülhallgatót. Jó, és akkor ez alapján kéne több szintű use case diagramot készíteni. Nyilván aktorokat és use case-eket kéne ábrázolnunk kapcsolatokkal. Ehhez szükséges elméleti háttér, ugye kifejezetten a use case diagramok rajzolása lesz. Különös tekintet arra, hogy hogyan kell use case-eket azonosítani, aktorokat azonosítani, mik a diagramok készítésének a szabályai.
Jó, és akkor ugye kapcsolata a szigorúan az aktorok és a use case-ek közötti kapcsolatokat értjük első körben, mert aztán ennél lesznek speciálisabb kapcsolatok is, ugye megnézzük őket. Tehát első körben erre kell gondolnunk. Jó, nem bonyolult a kapcsolat, az egy összekötő, a kettő között egészség. Kettő között összekötő vonal, lehet ez nyíl is, és akkor irányított. Hogyha ez egy nyíl, akkor kezdeményezést jelöl, ha ez egy vonal, akkor meg a közreműködést, részvételt a végrehajtásban, akkor azt jelenti. Jó? Jó, ha nyíl, akkor ugye a szereplőtől a use case felé mutat, ez egy fontos mutatvány, vagy értelmezzük ezt úgy, hogy igen, X aktor kezdeményezi az Y use case-t. Jó, és akkor amiről még nem beszéltünk, az UML-nek a szerves része a sztereotípiák használata. Az első sztereotípia, amivel ismerkedjünk meg, akkor ez a communicate. Minden sztereotípiát francia zárójel közé kell tenni, hivatalosan ez az UML-nek a szabvány. Minden kapcsolathoz, minden elemhez van alapértelmezett sztereotípia. Az alapértelmezett sztereotípiát ugye nem kell kiírni, mert az az alapértelmezés. Így igazából ez a communicate sem kerül mindig fel a gyárnára, de ez az alapértelmezés, aminek ha akarnám, akkor ott kéne lennie. Jó? A világ legegyszerűbb UML diagramja így néz ki. Van egy aktorunk, akinek az a neve, hogy kezdeményező szereplő, van egy use case-ünk, aminek meglepő módon az a neve, hogy use case, és akkor ebből az ábrából azt tudjuk mondani, hogy akkor ennek a kezdeményező szereplőnek lehetősége van kezdeményezni ezt a use case-t ebben a rendszerben. Ha nagyon precíz akarnék lenni, ami most felesleges ebben, akkor a nyílra ide fel lehetett volna írni francia zárójelekbe a communicate feliratot. Mert hogy ezt jelöli. De mivel ez az alapértelmezés, ezért erre már szükség nincsen. Jó? Hadd tegyem hozzá, hogy gyakorlatban azért az a jó UML diagram, ami piszok egyszer. Tehát kár egyrészt elbonyolítani, maradjon egyszerű, mert egy egyszerű UML diagram alapján aztán könnyen tovább lépni. Ha rettenetesen elbonyolódik, ami persze nem valószínű, nem feltétlenül jelent jó. Nyilván ez egy nagy UML diagramnak egy részlete, szóval valójában ez lehet 20-szor ekkora, de most ezek a... Most ez egy kiadott része. Jó, van mondjuk egy ügyfél nevű aktor, aminek ebben a webes rendszerben a következő dolgoknak a kezdeményezésére van lehetősége. Jó, ő regisztrálhat. Ő árajánlat készítést kezdeményezhet, ő lekérdezhet, vagy módosíthat, vagy nyomtathat egy árajánlatot. Jó? És akkor ugye látjuk, hogy ez azért már ki van egy kicsit bontva, mert lehet, hogy az egy ilyen nagyobb use case, az úgy nézett ki, hogy egy ügyfél tud regisztrálni, meg tud árajánlatokat kezelni. Jó? Csak most egy már egy ilyen alacsonyabb szintű, egy kicsit több konkrétum van benne. Jó, és akkor néhány kijelentés. Ugye az egyik az, hogy egy feladat végrehajtásában több aktor is közreműködhet. Ha ez így van, akkor azokat egyszerű vonallal kell hozzá kapcsolni. Ugye rögtön jöhet a kérdés, hogy kiderül ebből az, hogy mit csinál ő abban a nagyobb folyamatban? Vagy mikor van neki szerepe? Annyira nem. De ott van úgyis a use case leírás, abból majd kiderül. és akkor a részvételt akkor ezt így tudjuk jelezni. Tehát van egy kezdeményező szereplőnk, akinek lehetősége van egy use case kezdeményezésre, aminek az a neve a use case, és akkor ha ez a use case már kezdeményezve lett, tehát ez egy nagyobb folyamat, vagy ez egy folyamat, aminek a végrehajtásához több résztvevőre van szükség, akkor viszont a végrehajtása opcionálisan szükség. Végrehajtásához opcionálisan szükséges a másik két applikáció. Jó? Tehát akkor gyakorlatilag ez a két fajta kapcsolat létezhet idáig. És azért mondom, hogy idáig, mert vannak speciális kapcsolatok is a ennél az ábrán. Jó, speciális kapcsolat, ugye aktor-aktor között is lehet értelmezve, illetve use case között is lehet értelmezve. Kicsit az előremutató gondolat, mert ezt majd az öröklődés koncepcióját majd az osztálydiagram kapcsán fogjuk lényegesen kifejteni. Viszont az öröklődés, mint koncepció, vagyis az, hogy egy ős leszármazott szülő, gyerek vagy páros között tud olyan kapcsolat lenni, ami azt kimondja, hogy a gyerek megörökli a szülőnek az összes tulajdonságát, amit megörökölhet, és ehhez ő hozzátehet, ezen módosíthat. Gyakorlatilag az öröklődésnek ez egy általános definíciója. Jó, tehát ez a definíció itt is értelmezve van. Tehát mondhatjuk azt, hogy jó, két aktor között is lehet öröklődés. És akkor itt is, mint mindenhol, ahol az öröklődés értelmezve van, mondhatjuk azt, hogy van egy leszármazott és egy ős, van egy szuper és egy szub, van egy szülő és egy gyerek. Jó? Különböző szakirodalom különbözőképpen értelmezi ezt. Azt a kijelentést, hogy egy gyerek megörököl mindent a szülőtől, amit megörökölhet, aktorok esetében úgy kell értelmeznünk, hogy minden, hogy a leszármazott megörökli gyakorlatilag a kapcsolatokat, és minden olyan use-kézzel kapcsolatban van, amivel az ősével is, amivel az ős is kezdeményező kapcsolat volt. Nyilván ennél ő speciálisabb lehet, mert az öröklődés megmondja, hogy a gyerekek mindig tudnak speciálisabbak lenni, mint a szüleik. Ezért igaz a második része is a mondatnak, vagyis kijelenthetjük, hogy igen, ezekhez van joga, de még hozzá is tehet, tehát még olyat is kezdeményezhet, ami a szülőinél nem volt elérhető. Jó, akkor az aktorok közötti öröklődésre ez egy elég egyszerű példa. Ugye akkor van egy ős szereplő és van egy leszármazott szereplő, akkor mondhatjuk, hogy a fenti az őse az alsónak, és ha a fentinek lehetősége van a use case funkció kezdeményezésére, akkor ugye akkor a kérdés az úgy hangzik, ugye, hogy a leszármazott szereplő kettőnek vajon van-e lehetősége rá, tehát igen, van rá lehetősége. Jó, itt egy példa a könyvből, ugye a kereskedő és a kereskedelmi menedzser kapcsolata, és akkor ez egy jó gondolatot vett fel. Ugye vegyük azt észre, hogy a kereskedő egyrészt egy általánosabb típus az ott dolgozó embernek, mint a kereskedelmi menedzser. Mert a kereskedelmi menedzser egyrészt speciálisabb, mert megtehet olyan dolgokat, amit amúgy a kereskedő nem. És akkor a modellezéshez van egy jó tanács, az az, hogyha egy ilyen céges hierarchia van, ami itt most piciben fel van tüntetve, akkor általában a céges hierarchia az fordítva igaz az öröklődési hierarchiára. De ez csak egy megfigyelés, amit érdemes figyelembe venni. Jó? Tehát valójában, a való életben nyilván a kereskedelmi menedzser lesz a fentebb való ebben a céges hierarchiában, viszont az öröklődési hierarchiában fel tudunk állítani, ott meg nyilván ő lesz mindig a leszármazott. Jó, és hát nyilván attól függ, hogy hány rétegben ez a cég, annál jobb messzét elhúzni. Jó. Use case-ek között is vannak speciális kapcsolatok. Gyakorlatilag itt is hármat kell megemlítenünk. Az egyik lesz az öröklődés, másik a tartalmazás és a kiterjesztés. A tartalmazás az include viszony, és akkor ez lesz a második sztereotípia, amit megtanulunk, és ezt viszont már célszerű feltüntetni. Jó? Tehát a két use case közötti vonalra akkor francia zárójelekbe föl kell írni, hogy include, mindjárt majd jön egy ábra. Akkor érdemes ezt használnunk, ha több use case-ben, több nagy funkcióban van olyan kisebb rész, ami feltétel nélkül végrehajtódik. Jó, tehát a közös részeket a use case-ekből célszerű kiszedni akkor egy külön use case-be, és ugye a nagy use case, ami tartalmazná ezt, ugye akkor magával inkludálja azt a kisebbet. Ez egy nagyon szép magyar mondat. Jó, és akkor ez a külön use case lesz. A lényeg itt a feltétel nélküliségen van. Jó, ha a szavakkal akarunk dobálózni, akkor mondhatjuk azt, hogy a kiemelt viselkedés, ami az új use case lett, ugye az a tartalmazott vagy rész use case, attól függ, hogy milyen szakirodalmat olvasunk éppen. Jó, és akkor hangsúlyozom, a tartalmazott use case végrehajtása feltétel nélküli ebben az esetben. Tehát ezt is jelöli az include sztereotípia. Jó, szaggatott nyíl lesz a jelölés. A szaggatott nyíl az alaptól mutat a tartalmazó felé, és rá kell írni a szaggatott nyílra vagy mellé, mindegy, hogy ez egy include típusú kapcsolat. Jó, és akkor itt van rá a példa, ugye tegyük föl, hogy először még nem volt ott a kép jobb oldala, csak annyi volt, hogy van egy szereplőnk, akinek van lehetősége az egyes és a kettes funkcionalitás kezdeményezésére. Viszont hát rájöttünk, hogy van benne közös rész, ezt a közös részt akkor ki tudtuk emelni abba a kis use case-be, és akkor mivel annak a végrehajtása feltétel nélküli, mert az üzleti logika ezt szabja meg nekünk, akkor oda kéne írnunk, hogy include, és akkor ezzel is jelezzük, hogy erről van szó. Jó, ennek a párja, ez az extend viszony, ez lesz a kiterjesztés. Ugye nagyon hasonló lesz az előzőhöz, az a lényegi különbség, hogy bizonyos feltételek bekövetkezésekor fog végrehajtódni a kisebb use case. Jó? Tehát itt nem egy feltételnöki dologról van szó, hanem bizonyos feltételek együttállása esetén. Jó, és akkor ilyenkor lehet azt mondani, hogy jó, ha az a feltétel igaz, akkor nem a normál use case-ünk, hanem a normál use case-ünk bővített változata fog lezajlani. Jó? Jó, a szaggatott nyíl ebben az esetben ugye az alap use case felé mutat, tehát pont az ellenkező esetben, és a sztereotípia, amit fel kell mutatni, amit fel kell tüntetnünk, az meg az extend lesz. Itt sajnos az a három UML modellező szoftver, amit én kipróbáltam, ezt a include extend viszont teljesen össze-vissza hátázolja, úgyhogy hivatalosan ez van leírva, hogy így kell mutatni a nyilaknak. Valójában meg úgyis majd úgy fog mutatni a nyíl, ahogy az ahol szoftver rajzolja neked. Jó? Ami viszont fontos, hogy azért legyen rajta a sztereotípia, mert az egyértelművé teszi. Jó? Jó, és akkor mondjuk itt egy példa, ugye a kereskedő ugye egy megrendelést el tud készíteni, van lehetősége ennek a kezdeményezésére, viszont bizonyos esetekben, hogyha úgy állnak együtt a feltételek, akkor lehetőség van erre ennek a kedvezmény zárolás című funkciónak a kezdeményezésére, jó? Bizonyos esetekben. Mi lesz ez a bizonyos eset? Hát, hogyha a weben, a webformon mondjuk bekattintotta a kereskedő azt a checkboxot, hogy kedvezmény százalék megadása, vagy a kedvezmény százalék dropdownból kiválasztott valamit, ami nem a nulla. Jó? Például ilyen apróságok, de nyilván más funkcionalitást kell a háttérben futtatni. Jó, na aztán, ahogy aktorok között is, úgy use case-ek között is értelmezve van az öröklődés. Tehát azt lehet mondani, hogy a leszármazott use case örökli a normál use case minden viselkedését és kapcsolatát, illetve az ős use case viselkedésén a leszármazott use case módosíthat, hozzátehet, elvehet belőle, gyakorlatilag felülbírálhatja. Jó? Tegyük fel például, hogy vannak biztosítási termékek. Minden biztosítási terméknél értelmezhető egy olyan művelet, hogy a szerződés megkötése. És akkor ezen belül van nyilván egy olyan rész, hogy a szerződési feltételek elfogadása. És akkor tegyük fel, hogy a biztosító előjön azzal, hogy most itt lesz a szuperbiztosítás 2000 nevű termék, aminek az a lényege, hogy három apróbetűs rész van, és külön kell megmondani, hogy te az apróbetűst is megértetted, mert ott van benne az áthatás. És akkor itt már rögtön egy picit máshogy kell az üzleti logikát megállapítani, mert mondjuk nem elég az, hogyha egy változó igazra van állítva, hanem lehet, hogy többet kell figyelni. Vagy lehet, hogyha valamelyik nincs betipálva, akkor mondjuk még egy egyszeri éves díj duplán kiszabható, vagy tudom én. Jó? Tehát hasonló működést kell megvalósítani, de mégis egy picit máshogy. Na és akkor általában az igaz mindenféle öröklődésre, hogy az öröklődés jele egy telt fejnyíl. Na most ez is szakirodalom függő, mert szerintem az inkább üres fejnyíl, mert nincs besatírozva, de tök mindegy. A lényeg az, hogy az a fajta, ami látszott az ábrán. És mindig a leszármazottból, mindig az ős felé mutat, ez mindenféle öröklődésre igaz lesz. Jó? Az öröklődés jele minden esetben az összes ábra típuson, összes diagram típuson ugyanez a fajta nyíl. Hogy a könyvek fele ezt teltnek, a másik felül esnek, mondjuk tök minden. Jó? Tehát akkor mondjuk azt, hogyha erről az általáról akkor ki tudjuk jelenteni, hogy a use case nevű use case a leszármazott use case nevű levő use case-nek az őse. Jó? Vagy mondhatjuk azt is, hogy a szülője. Vagy mondhatjuk azt, hogy az a super use case. Ez meg a sub use case. Jó? Mindegyik igaz. Az öröklődésnek az alapértelmezett sztereotípiája, ez a generalization nevű sztereotípia, nem kell feltüntetni, mert az öröklődés magában ezt jelenti. Jó? Na, most akkor összeszedtünk gyakorlatilag már mindent. Akkor, ha ezt sikerült mindet összeszednünk, akkor egy use case modell úgy néz ki, hogy benne van az aktor listánk, és az ábrákon is föl vannak tüntetve az aktorok. Van egy use case listánk, és fönn vannak az ábrán a use case-ek. Use case-ek között értelmezzük azt, hogy kicsi és nagy, tehát akkor esetleg ezek között egy struktúra értelmezhető, összes kapcsolat akkor szépen definiálva van. Most akkor nyilván a use case diagram lesz az ábrázolás módunk, ami gyakorlatilag egy sokkal bonyolultabb diagram lesz, de teljesen ugyanaz lesz rajta ábrázolva, mint a kis ábrákon, amit eddig láttunk. Jó, tehát gyakorlatilag mindig aktor, nyíl, krumpli, másik pálcika ember, vonal, másik krumpli, gyakorlatilag ilyenről van szó. Viszont nem árt szinkronban tartani követelmény specifikációval, tehát nyilván változni fog a követelmény, ezt megbeszéltük, sajnos akkor utána kell igazítani a use case-einket is. Tehát figyeljünk arra mindig, hogy a követelmi specifikációban emlegetett use case-ek, aktorok az ábrán is föl legyen, köztük a kapcsolat nyilván feleljen meg a leírásnak. Jó, nyilván itt a követelmények összegyűjtése a célunk, és a felhasználóval kommunikációra szeretnénk törekedni. Egy ilyen bonyolultságú use case diagram még mindig egy töredéke, egy teljesnek, de most láthatjuk azt, hogy körülbelül az összes, amit eddig fölhúztam, az mind itt van az ábrán. Tehát akkor van egy kereskedő, abból származik egy nála speciálisabb aktor, egy kereskedőnél speciálisabb szerepkör, egy olyan szerepkör, ami többet megtehet, mint az őse, valamivel speciálisabb, de minden mást is megtehet, ami az őse, amit az őse megtehet. Tehát akkor az az állítás, mondjuk nyilván lehetne egy csomó kérdést feltenni, de azok az állítások igazak lesz, hogy azokra a kérdésekre igaz lesz a válasz, hogy a kereskedelmi menedzsernek vajon van-e joga megrendelést készíteni? Van-e a kereskedelmi menedzsernek lehetősége árajánlatból rendelést készíteni? Vagy ahhoz a folyamathoz hozzáférni? Jó, és akkor mondjuk a kérdés úgy hangzik, hogy egy kereskedőnek ugye lehet-e, van-e lehetőség kedvezmény törlésére? Vagy kedvezmény jóváhagyására, ugye? Nem lesz rá lehetősége. Jó? Akkor még azt a kérdést lehet föltenni, esetleg vizsgálni egy ilyen ábrához, hogy ha van egy kereskedőnk, mondjuk a megrendelés készítés során minden esetben végrehajtódik-e a kedvezményzárulás? Nyilván nem. Miért nem? Mert az egy extens kapcsolat, ugye az csak akkor fog végrehajtódni, hogyha valamilyen feltétel igaz.
Na akkor use case diagram készítése. Elolvasva a feladatot, az biztos, hogy nyilvánvaló mindenkinek, hogy lesz egy raktáros aktorunk. Úgyhogy kezdjük vele. Jó. Miket lehet neki? Milyen akciókat kezdeményezhet? Ugye egyrészt jön egy rakománnyal és vonalkódot lehet róla olvasni. Vagy ugyanez csak azonosítót begépelve. Ugye mind a kettőhöz azonosítania kell magát. Tehát akkor egész biztos lesz valahol olyan, hogy azonosítás felhasználó névi jelszó. Egész biztos, hogy lesz olyan, hogy rakomány vonalkód megadása. Vagy beolvas. Lesz olyan, hogy rakomány azonosító megadása. Bármelyiket is választja, bármelyiket is hajtja végre, egész biztos, hogy azonosítania kell magát hozzá. Ezért alkalmazhatjuk az include sztereotípiát. A másik nagy dolog, amit tennie kell, az ugye az áru betárolása. Ellenben ugye tudjuk, hogy vannak bizonyos ügyfelek, akik kérnek fényképet, vannak bizonyos ügyfelek, akik súlymérést kérnek, vannak, akik mind a kettőt. Tehát akkor biztos, hogy lesz egy fotókészítés, meg biztos lesz egy súlymérés. Ugye ezek csak bizonyos esetben kell, hogy végrehajtódjanak. Tehát akkor
mondhatjuk, hogy ezek kiegészítései. Tehát extends sztereotípiát kap mind a kettő. Ezen kívül, ugye még elhangzott, hogy valakinek össze kell rendelnie targoncát, raktárost, a műszakot. És meg kell őket mérni, hogy mennyi egy targonca súlya. Hogy ez kicsoda, ezt nem tudjuk, de ő biztos, hogy egy aktor lesz. Úgyhogy nyugodtan elnevezhetjük őt mondjuk adminisztrátornak, és aztán ez később változhat. Ugye? És akkor azt mondjuk, hogy targonca raktáros műszak összerendelés. Ezt ő ugye kezdeményezheti. És ugye minden ilyen esetben ugye meg kell mérni a targonca raktáros targonca és a raktáros összsúlyát, hogy pontosan mennyit nyom az a szerkezet aznap. Tehát akkor ugye egy súlymérés, vagy targonca plusz raktáros súlymérés. És include, mert ugye beletartozik. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténhessen, azért raktárosunknak közre kell működnie benne. Úgyhogy ő mind közreműködő szereplő fog szerepelni.
És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!